Hogyan alakult a teljesítménye az egyes ágazatokban a MOL-nak?
Én azt láttam ebben a mostani negyedéves eredményben, hogy a MOL nagy üzletágai, tehát a kutatástermelés, a feldolgozás, kereskedelem, illetve a fogyasztói szolgáltatások, azok teljesen a vártnak megfelelő eredményt hoztak. Egyetlen terület, ahol egyébként talán a MOL elmaradt igazából piaci oldalról a várakozásoktól, ez az úgynevezett körkörös gazdálkodás eredménye volt. Ez gyakorlatilag ugye a MOL szemétszállítási hulladékgazdálkodási üzletágát jelenti. Itt a cég még komoly gondokkal küld, ezt el is mondta egyébként a negyedéves gyors jelentés során, többek között a bizonyos palackösszeszedő rendszer beüzemelése még nem azt az eredményt hozza, és olyan hatékonysággal működik, ahogy a cég ezt szeretné. De a több üzletágban ugye a MOL hagyományos kőolaj feldolgozási, kutatási, termelési és marketing tevékenysége. Itt tulajdonképpen a cég teljesen hozta azokat a számokat, amire a piac számított.
Jobbat vártatok, vagy azért hozta a teljesítményt?
Működési szinten tulajdonképpen a cég hozta azt, amire várni lehetett. Amit én még kiemelnék, az az, hogy a vállalatnak volt ugye évelején egy célja, $3 milliárd úgynevezett tisztított EBITDA szám elérése. Ezt tulajdonképpen teljesítette a cég, egyébként ez 3,7 század milliárd dollár lett a tavalyi évben ez az eredmény, tehát tulajdonképpen a MOL hozta a várakozásokat. Nettó szinten egyébként talán egy kicsit alulmúlta a becsléseket a MOL, de ennek az volt az oka, hogy jóval nagyobb árfolyam veszteséget ért el a külföldi devizába denominált hitelein a cég, mint amire számítani lehetett. Általában a piac egyébként a működési eredményt nézi elsősorban, ott pedig a cég megfelelt a várakozásoknak.
Összehasonlítással mi a helyzet az egy évvel korábbi adatokhoz képest mondjuk?
Gyakorlatilag ugye ha a 2023-as, 24-es évet tesszük egymás mellé, működési oldalról egyforma volt a kettő, hiszen tavaly is valamivel $3 milliárd fölötti EBITDA-t ért el a vállalat. Ami talán most egy kicsit különbség, hogy az idei évben azért, hogy haladtunk a negyedévekkel előre, ez az eredményesség ez némileg csökkent. Ennek az az oka, hogy tulajdonképpen egy folyamatosan romló környezet van az olaj- és gáziparban. 2022 volt ugye a csúcsév, amikor ugye kitört az orosz-ukrán háború, ez egy kimagasló esztendő volt, azóta kezdve azonban ez az eredményesség romlik. Tulajdonképpen most értünk vissza valahol a háború előtti eredményességi szintekhez, tehát ez az a körülbelül az átlag profit, amit a MOL egyébként hosszabb távon is szerintem tud generálni.
Hogyha nézzük ezeket a hatásokat, akkor itt volt ugye az orosz-ukrán háború, amely most már lassan 3 éve tart, ugye az ellátásbiztonságot is garantálniuk kellett, aztán vannak kormányzati elvonások, és hát a stratégiai beruházásai a MOL-nak is, nem tudom, hogy egyelőre hogyan alakultak, de ezek szerint ott sincsen olyan nagyon nagy baj.
Nagyon nagy baj, én azt gondolom, hogy nincsen. Ami talán fontos lehet rövid távon, az két tényező. Egyrészt nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz a déli szomszédunknál Szerbiában. Szerbiában ugyanis január 10-én az Egyesült Államok a helyi céget, a NIST szankció alá vonta, ami egyébként február 28-án lép életbe, addig a feleknek nem sikerül megegyezniük. Ezek a szankciók adott esetben megbinthatják teljesen a NIST olajipari cégnek az életét. Ugye itt a gond az, hogy a NIST-nek a tulajdonosa a Gazprom, illetve annak a lányvállalata a Gazprom nyert, ezért jöttek ezek a szankciók. MOL egyébként elmondta, hogy ők készülnek arra, hogy ellátási problémát lesznek, ami ugye számukra egy nagy lehetőség, és én azt gondolom egyébként, hogy a MOL nyerettségének egy komoly növekedését is hozhatja az, ha ezek a szankciók életbe lépnek. A másik fontos kérdés az pedig az, ami az elmúlt 2-3 évben folyamatos lebegett a levegőbe, hogy mi lesz például ez az orosz kőolaj ellátással. Ugye szerencsére ez az utóbbi 3 évben egyelőre tartósan jött, de hát én azt szoktam elmondani, hogy ennek az orosz olaj ellátásnak a kockázata ugye nagyon megnőtt politikai és technikai oldalról is, hiszen ugye egy háborús országon megy keresztül ez a vezeték. Magának az Európai Uniónak is van egy deklarált célja 2027-ben, hogy a tagállamok leváljanak az orosz szénhidrogénekről. Ez még a jövőben szintén egy komoly kockázat lehet, hogy ez miként alakul.
Ugyanakkor éppen a napokban történt meg az, hogy az Európai Unió 16. szankciós csomagjának keretében azért a MOL kapott bizonyos könnyítéseket, tehát most már belföldön felhasználhatja azokat a kőolaj, feldolgozott kőolajipari termékeket, amiket eddig Szlovákiában kellett finomítani.
Az én ismereteim szerint ez még nem egy eldöntött kérdés. Valóban a hétfői napon a magyar kormánynak az egyik feltétele az lesz, 16. szankciós lista, vagy szankciós csomag elfogadása érdekében, hogy kapjon bizonyos könnyítéseket a MOL. Többek között a könnyítést szeretnék ők kiharcolni. Ugye Szlovákiában a Slovnaft által orosz kőolajból finomított termékeket a cseh piac mellett a magyar piacon is értékesíteni lehessen a szlovák leányvállalatnak. Tehát ez egyébként a hétfői napon eldől, hogy vajon erre a kérdésre kap-e Magyarország derogációt, és hogy milyen időszakra kapja ezt a derogációt. Mert valóban egyébként a sajtóban lejött többször ez a hír, de ez valójában nem egy eldöntött kérdés még. Nyilván ez egy alkupozíció, illetve egy olyan kérés, amit Magyarország azért tesz, hogy ezt a lehetőséget megkapja.
Ez jelentős javulás lenne a MOL gazdálkodása szempontjából, vagy bármilyen üzleti szempontból?
Én azt gondolom, hogy előnyös lenne a MOL-ra nézve. Nagyon nagy jelentősége, tehát profitabilitás szempontjából talán nincsen, főleg azért, mert hogy nekik a cseh piac az igazán fontos, tehát a Slovnaft számára a cseh piac a legfontosabb a külpiacok között. Erre egyébként június 5-ig van még derogáció, tehát addig adhat el a Slovnaft orosz kőolajból finomított terméket a cseh piacon. De az optimalizáció szempontjából azért fontos lenne, hogy Magyarország felé is jöjjön termék, tehát azért ez mindenképpen a cégnek egy kedvező lenne. Én azt gondolom, hogy nyeresség szempontból azért hatalmasat ez nem emelne, de azzal együtt, hogy a két finomítót egyszerre lehessen optimalizálni, és szabad kezet kapjon a Slovnaft arra, hogy a termékeket eladja, akár Magyarországon is, abból a szempontból ez egy fontos előrelépés.
Mit tudunk az idei évről előrevetíteni? Hát azért az idei év jelentős változásokat hozhat, főleg, hogyha sikerül a békefolyamatot elindítani, és az sem mindegy, hogy milyen áron, kik hogyan tudnak profitálni belőle. Erre azért előre gondolkozni is kell, akkor, hogyha valaki stratégiát tervez az idei évre.
Vagy őszintén egyébként 25 éve figyelem a régiós és európai olaj- és gázipart, ennyire nehezen ilyen átláthatatlan helyzetben és ilyen nehéz előjelzés soha nem lehetett adni, mint most. Egy biztos, nagyon nagy változékonyság lesz. Nagyon kiszámíthatatlan és bizonytalan az, hogy ez a béke folyamat, vagy tűzszüneti folyamat, ez hova vezet és mennyire lesz tartós. Illetve hát, amiket már említettem tényezőket itt az interjúban, tehát az, hogy a szerb cég elleni szankciók hova vezetnek, az, hogy Magyarország ellen lesz le például későbbiekben európai uniós vagy amerikai szankció, illetve az, hogy az orosz olaj és földgáz hogy jöhet Magyarországra. Én azt gondolom, ezek mind nyitott kérdések a jövőre nézve. Az látszik egyébként most a folyamatokban globálisan, hogy az olaj- és gázipari nyerességek nyomás alatt vannak. Tehát ugye említettem, hogy valahol a árések most egy hosszú távú átlag körül vannak. Elképzelhető, hogy ezek egyébként tovább romlanak. Ez részben attól is függ, hogy például a trumpi vámpolitika mennyire lesz hatékony. A sok vámot vezet be az amerikai elnök, az nagy mértékben lelassítja a globális gazdasági növekedést, az meg visszaveti az olajárakat, gázárakat, finomítói áréseket és petrokémiai áréseket, ami ugye mind negatív a MOL számára. Hát ezek a fő kockázatok jelenleg.